Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: a májusi rózsafüzér maraton a szeretetről tanúskodik. Rózsákat Máriának. Az 500 éve elhunyt Raffaello bölcsőjében rejlik a Madonnák festőjének a titka. Pater Vértesajai László sorozata Raffaellóról, első rész.
A májusi rózsafüzér maraton a szeretetről tanúskodik. Rózsákat Máriának. Aki szereti az édesanyját, hozzáfordul, ő pedig mindig kész meghallgatni és közben járni értünk. A Nemzetközi Pápai Mária Akadémia elnöke nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak a pápa által kezdeményezett májusi szentolvasó imádkozás jelentőségéről, melyhez világszerte 32 hely csatlakozott. Ahogy Isten Márián keresztül jött el a világba, most is a szűzanyán keresztül beszél a világhoz. A rózsafüzérima hathatós eszköz arra, hogy meglágyítsuk Isten szívét, mondta el Stefano Cecchin atya. A világ Máriához fohászkodik egész május hónapban a szentolvasó napi elimádkozásával, melyet 30 nemzetközi egyhelyen vezetnek, és amelyet a Szentszék közösségi oldalain közvetítenek. Ezt tekinthetjük úgy, mint a jegyes szerelem gesztusát a szeretett hölgy iránt. A szilárd teológiai hivatkozásokkal megtámasztott párhuzam a Pápai Nemzetközi Mária Akadémia elnökéhez fűződik, aki a Ferenc pápa által szorgalmazott kezdeményezésről beszélt a Vatikáni Rádiónak. Az egész egyházból szüntelen ima szállt fel Istenhez a pandémia megszűnéséért. Ez megerősíti az egyház tanítását, miszerint Isten azért ajándékozta nekünk Máriát, hogy soha ne legyünk egyedül. Mária az, aki a kánai mennyegzőn ügyelt arra, hogy mire van szüksége az ifjú párnak, és ő az, aki most is figyel ránk. Különösen a nehéz pillanatokban, mint most, kell hozzá, az édesanyánkhoz fordulnunk, fejtette ki Stefano Cecchin atya. Ezt a pápai kezdeményezést, mely május 1-én kezdődik és május 31-én ér véget, valóban tekinthetjük úgy, mint egy szerelmes gesztust? Tette föl a kérdést a Vatikáni Rádió munkatársa. A Pápai Nemzetközi Mária Akadémia elnöke erre így válaszolt. Természetesen. Isten és a népe közötti kapcsolat olyan, mint a vőlegény kapcsolat a mennyasszonyával. Amikor az angyal megjelenik Máriának, így szól hozzá. Örvendj, Mária, keháritomene, ami görögül annyit tesz, hogy az Úr által szeretett. Az angyal abban a pillanatban egy alapvetően fontos valóságot tár föl, vagyis, hogy Máriát szereti az Úr. Hasonlóan ahhoz, amikor a Jordánban való megkeresztelkedéskor Isten feltárja, ki Jézus, a szeretett. És Istennek ez a szeretete mindig arra ösztönöz, hogy a szeretett személlyel legyünk. Miért tartják hathatós imádságnak a szentolvasót? Cecchin atya erre elmondta. A rózsafüzér nem liturgia, de nagyon hasonlít hozzá. A múltban a liturgiát csak a papságnak tartották fenn, míg Isten népéjé voltak ezek az imádságok. A rózsafüzérben az üdvözlégy egy bibliai ima, melynek közepén ott van Jézus neve, és összességében folyamatosan Jézus és Mária életéről elmélkedik. Mindent összevetve tehát a rózsafüzér visszavezet minket az evangélium erejéhez, és nem úgy kell mondani, mint egy varázsigét, hanem azzal a szándékkal, hogy együtt legyünk Máriával, és szeressük Jézust. Isten lelke elsősorban a cenákulumban száll le, ahol ott van Mária, Jézus életének nagy tanúja. Tehát mi a rózsafüzérrel elmélkedjük, újraéljük Mária szeretetét Jézus iránt. És ez a szeretet adja meg az erőt ahhoz, hogy legyőzzük a világot. De a szűzanya mindig meghallgat minket, és miért? Kérdezte tovább az újságíró Csekki atyát. Jézus a keresztről anyjára tekint, és szeretett tanítványára, majd édesanyjának ezt mondja, íme a te fiad. Az új Jeruzsálem, amelyik összegyűjti szétszóródott gyermekeit, és amelyről a zsidók azt hitték, hogy kőből van, Mária. És a szűzanya, akit testben és lélekben fölvettek a mennybe, továbbra is összekötő szerepet játszik, amint azt a II. Vatikáni zsinat is megerősítette. Természetesen nem Mária tesz csodákat, hanem mint egy jó anya, azt kéri Istentől, hogy segítsen nekünk. Ez az oka a sok Mária jelenésnek szerte a világon. A kegyhelyek pedig arról tanúskodnak, hogy Isten továbbra is jelen van a világban Mária által. Ne feledjük, hogy ez a kezdeményezés májusban zajlik majd, abban a hónapban, melyet sok egyház Máriának szentel. Nekünk, nyugatiaknak, latinoknak a virágok és a jegyesek hónapja volt. A fiúk virágkoszorút készítettek és elvitték a szeretett lányhoz. Ma ez a hónap azokat jelképezi, akik szeretik Máriát, a mi édesanyánkat. A rózsafüzér éppen ebből születik, hogy hódoljunk Mária előtt az imádság rózsáival, mondta még a Vatikáni Rádiónak a Pápai Nemzetközi Mária Akadémia elnöke.
Az 500 éve elhunyt Raffaello bölcsőjében rejlik a Madonnák festőinek a titka. Raffaello Sanzio rövid, mindössze 37 éves életében 45 Madonna képet festett, aktív korszakában nagyjából két évenként 5-öt. Mi a titka ennek, és miért olyan népszerűek ezek a többnyire kisebb méretű, magánáhítatra rendelt festmények, amelyek olyan nagy múzeumok ékességei, mint a Vatikáni Múzeumok képtára, a Firenzei Uffizi és Pitti Galéria, a Párizsi Louvre, a négyet is megcsodálhatunk belőlük, aztán a Szentpétervári Ermitázs, a Washingtoni Nemzeti Képtár, a Bécsi és a Budapesti Szépművészeti Múzeumok, a madridi Prado, a müncheni régi géptár, a berlini képgaléria, a londoni és a skót nemzeti galéria és a nápolyi Capodimonte. Raffaello Sanzio 1483. április 6-án nagypénteken született Urbinóban, és 37 évesen 1520. április 6-án hunyt el ugyancsak nagypénteken. Szerencsés csillagzat alatt született, sejteti az életrajzíró Giorgio Vasari. A kiváló és ugyanolyan kedves Raffaello példája bizonyítja, hogy az ég milyen bőkezűen és jóságosan halmoz el egyetlen embert mindazon gazdag kincsével, kegyelmével és ajándékával, amit egyébként hosszú időn keresztül sok-sok halandó köz szokott felosztani. De valóban szerencsés csillagzat-e nagypénteken születni és ugyancsak nagypénteken meghalni? Kérdezem. A festő élete és életműve a rendkívüli tehetséggel és kegyelemmel megáldott embert igazolja, még akkor is, ha élete virágjában, ereje és alkotói műve teljében lobbant ellángja. A Madonna képek nagyszerűsége nem véletlen, hiszen az urbinói mester sohasem ismétel, hanem mindig új és új szempontból közelíti meg Szűz Mária és megváltó gyermeke kapcsolatát. Benne az üdvözítés valamilyen sajátos szempontjával. Az alaptéma nem annyira az örök anyaság, hanem a názareti Mária anyasága az emberi nem megváltására rendelt egyszülött fiával. Az életrajzíró Vasari említi, Raffaello apja tudta, milyen fontos, hogy a gyereket ne a dajkák, hanem saját anyjuk tején neveljék, ezért, amikor megszületett, azt akarta, hogy édesanyja szoptassa, és hogy a gyermek saját zsenge éveiben inkább odahaza sajátítsa el minél hamarabb az atyai ház szokásait, mintsem a parasztok és plebejusok házaiban. Ez az információ annál is érdekesebb, mert Vasari Michelangelo gyermekkoráról így szól. Apja Lodovico kiadta gyermekét dajkaságba egy settignanói kőfaragó feleségéhez. De onnan is vette Raffaello apja ezt a számunkra magától értetődő mozzanatot, az anya szoptatással nevelő szerepét. Pontosan tudjuk, hogy egy bizonyos Vittorino da Feltre humanista tudós, a modern pedagógia atya éppen a mantuai herceg szolgálatában állt, ahol többek közt az ifjú Federico da Montefeltrót, a későbbi urbinói herceget nevelte. Hálából a herceg urbinói könyvtárában a nagy humanista tudósok arcképei közé festette a flamand Giusto di Gand és a spanyol Pedro Berruguete festő közös alkotásoként Vittorino da Feltre portréját. És hogy mit is köszönhetett neki a nevelés a pedagógia mesterének az urbinói herceg és festő udvarmestere Giovanni Santi Raffaello apja? Hát, étkezünk egyszerűen, természetes módon. Mozogjunk, törődjünk testünk edzésével. De a legfontosabb tanács mégis lelki jellegű. Törekedjünk derűs, kiegyensúlyozott életre, és az életünk legyen játékos és vidám. Ennek a jegyében alakította ki a Ca Giocosát, a játékos házat, vagyis mantuai lakóházát, ahol Federicót is nevelte. Abban a korban, amikor nem sokat törődtek a gyerekek nevelésével, Vittorino da Feltre ezzel szemben a hangsúlyt éppen a gyermekek nevelésére helyezte. Hatása a konkrét sikerek és a Gonzaga Montefeltro udvarok befolyására hamar elterjedt először Észak-Itáliában, majd az egész félszigeten, sőt, módszerét követni kezdték Európa fejedelmi udvaraiban is. A nevelés nem lehet eléggé korán kezdeni, hangoztatta a Felterei nevelőmester, és azt ajánlotta a kismamáknak, hogy maguk szoptassák saját gyermeküket. Raffaello jómódú apja, bár ő is megtehette volna dajka alkalmazását, rávette a feleségét, hogy ő maga táplálja, és ő is nevelje a kis Raffaellót. Meglepő ennek a látszólag jelentéktelen mozdulatnak a hangsúlyos kiemelése Vasari Raffaello életrajzában, akinek névadását is megmagyarázza. Az apa tudatosan, jó kívánságként adta ezt a nevet a keresztségben, nem lévén több gyermeke, mint később sem lett. A Raffaello név jelentése Isten, aki gyógyít. Valóban a festő Raffaello élete és festészete egészét tekintve gyógyításnak is tekinthető, amit ő már csecsemő korában formált jellemében hordott. Raffaellót, írja Vasari, a természet megáldotta mindazzal a szerénységgel és jósággal, amelyet azokban figyelhetünk meg néha, akik fele barátaiknál jobban egyesítik magukban a nemes természet emberségét a kedves nyájosság gyönyörű ékességével, ez pedig rendszerint minden téren, mindenki szemében kedvessé teszi őt. A természet, miután Michelangelo Buonarroti révén urrá lett rajta, Raffaello révén a művészet és az erkölcs együttesen diadalmaskodjék fölötte, és ezért ajándékozta meg a világot Raffaellóval. Madonna képei nagyrészt nem templomok díszítésére szolgáltak, hanem Cora Devotio Moderna nevű lelki irányzatának igényét elégítették ki. A Devotio Moderna, a modern állított, a 14.-15. század új lelkiségi irányzata, amely a személyes és bensőséges vallásosságot hangsúlyozta, és ami kiegészítette a romantika és a gótika mélyen közösségi jámbosságát. Igaz, néha szemben is állt vele, melyet pedig a ferences és domonkos kolduló rendek is képviseltek. Az új modern lelkiségi irányzat alapítója a holland Gerardus Magnus pap, akinek eszmeiségét Kempis Tamás foglalta össze a Krisztus követése hatalmas sikerű spirituális könyvében. Az érett reneszánsz idején, a 15. század fordulóján ez a lelkiségi irányzat meghódította a városok jómódú polgárságát is, amelynek tagjai szívesen rendeltek családi, kisméretű magánkápolnájuk számára vallásos képet, köztük legnagyobb előszeretettel éppen a szűzanya a gyermekkel témát, amit egyszerűen csak Madonna, mi asszonyunk névvel illettek. Ez a műfaj már otthonos volt a festők körében az 1400-as évek második felében, főként Firenzében, ahol a rangos, gyapjú cég tagjai, mint például Agnolo Doni, Taddeo Taddei, Lorenzo Nasi, Domenico Canigiani szinte kivétel nélkül rendeltek egy-egy Madonna vagy Szent Család képet a kortárs festőktől. Az igazat megvalva, ezeket a képeket akkortájt már szinte sorozatban festették a piktorok, többnyire hasonló módon és változatlan formában, mint például a tehetséges Perugino. Ellenben Leonardo, Michelangelo és Raffaello kivétel nélkül és mindig új megoldást kerestek, a háttér és a szereplők mozgásának a változtatásával, illetve az érzelmek megjelenítésével. Raffaello umbriai tartózkodása után 1508-ban érkezett Firenzébe, és itt megtalálta a nagymestereket, és végérvényesen megtalálta önmagát. Ez az időszaka a firenzei madonnák korszaka, amikor csak úgy ontotta magából mindig megújuló módon a madonna képeket. Amit átvesz a helyi nagyoktól, Leonardótól és Michelangelótól, az rögtön Raffaellóivá válik, főként a harmónia, valamint a színek és mozdulatok kiegyensúlyozottsága révén. Befejezésül csak egy megjegyzés még. Raffaello első ránk maradt képe egy Madonna kép. Éppen az atyai ház falára festette meg, mindössze 15 évesen. Valójában a kis Jézus képében önmagát, amint édesen bújik anyjához, aki közben imádkozik. Jó kezekben volt ő, és lett az ő keze is biztos, elegáns, tébedhetetlen, még nem a teremtő, a saját kezébe vette az urbinói festő egészét, testét, lelkét. Ferenc pápa szombati április 24-ét Twitter üzenete a béke diplomácia és a sokoldalú nemzetközi kapcsolatok világnapján. Hogyan lehet megelőzni a konfliktusokat? Egyetlen nép, egyetlen társadalmi csoport sem képes egyedül elérni a békét, a közjót, a biztonságot és a boldogságot. Egyedül senkinek nem megy. A legutóbbi világjárvány tanúsága, tudatában vagyunk annak, hogy globális közösség vagyunk, ugyanazon a bárkában hajózunk. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Agyagyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!